Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Mert mindig az a játszótér, ahol éppen vagyunk.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
szülinapi dal.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
szülinapi dal
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
A szülinapi dal arról szól, hogy születésnapod van.
2.
A születésnapi dalt eredetileg is neked írták, mert te egy nagyon különleges ember vagy, hiszen születésnapod van.
3.
A valóság az, hogy ezt a dalt nem azért írták, mert születésnapod van, hanem mert rengeteg jogdíjat fizet érte az Artisius.
4.
Csak akkor hallgatjuk, ha valakinek születésnapja van. És sajnos mindig van valakinek.
5.
Amikor pedig felcsendül a születésnapi dal, akkor tudhatod, hogy valaki megint keresett egy kis pénzt.
6.
Egy születésnap sosem a születésnapi daltól jó. Ha igen, ne ünnepeld.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Kritika?
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia.
és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban.
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Aki keres, az talál.
Keres minket a Spotify-on.
Képzeljétek el, gyerekkorunkban a kakaóhoz és a csokihoz nagy figyi, marha vért adtak. Azzal színezték, persze nem rögtön a marhából csorgatták benne, de benne volt. Megismétlem, marha vér volt a kakaóban, meg a csokiban. Cica baja volt az egésznek, imádtuk. Különös kor volt, például elhittük, hogy egy pohár tej tiszta fej, pedig ez nem igaz, sőt, akkoriban nem kellett boldognak és kapirgálónak lenni a csirkének, mert mindenki imádta a bontott csirkét, ami gyárba készült és nem evett kukacot. Semmiből nem kellett mentes, vagy teljes kiürülésű és dolgot venni, és mindenki ugyanolyan kövér volt, mint most. Szóval működött a dolog. Nagy figyi, a Zsebrádió szerkesztőségében házi kutatás szerint az egyik legmenőbb kaja a gyerekkorunkban a zsíros, mustáros kenyér volt. Ilyen fehér bóti zsír, meg az a csöbrös mustár. Bizony. Na mindegy, ezért lettünk ilyenek. Ez a dolog csak úgy az eszembe jutott, nem akarom rabolni a Zsebrádió idejét, mert már megint kimarad valami.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
Megígérem, hogy legközelebbről dumálni fogunk, de most jöjjön a pasi, aki kitalálta, hogy mit higgyünk arról, hogy hogyan működik a világ.
Kiki csoda, micsoda, mit csinál és miért?
1705. április 16-án Anna, királynő, lovagá ütötte Isaac Newtont. Isaac Newton sajnos túl okos volt ahhoz, hogy neki is adjunk egy magyar nevet, mint Marx Károlynak vagy Verne Gyulának, ugyanis ő nem izgalmas könyveket írt, hanem tudós volt. Nagyon tudós. Ő tette a fizikát tudományá, mégpedig úgy, hogy le tudta írni bonyolultan azt, hogy ha te kidobós közben jól eldobod a bogyót, akkor az először egyenesen gyorsulva repül, aztán lelassul egészen addig, amíg mellé nem megy, vagy el nem találja a berci fejét. Ezt tudományosan le tudta írni. De ennél sokkal bonyolultabban is a tudomány ilyen. Ez egészen addig jó tudomány volt, amíg be nem mutatták a Star Wars-t, amiben tudnak hiperülugrani, meg lebegő csotrogányokkal versenyezni. Úgyhogy most elég nagy bajban vagyunk, ugyanis ő már rég meghalt, ezért nem tudja kiszámolni, hogy hogyan csináljunk olyan autókat, amire nem kell kerék, és mégis meg tud állni. Kéne egy új, jó tudós, aki megoldja ezt a dolgot.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Hiperőrugrás. A hiperőrugrást vagy a hiperősebességre kapcsolást úgy kell elképzelni, hogy mondjuk mész a dugóban, és már nagyon unod, és késésben is vagy. Na, ha szerencsét van, a járművödön van hiperősebesség kapcsoló, majd fogod magad és bekapcsolod. A célállomásod és közted nyílik egy olyan jellegzetesen kék folyosó vagy alagút, ahol csak te vagy. Nincs jelzőlámpa, nincs kereszteződés, és nincs sebességkorlátozás sem. Tehát pikpak megérkezhetsz a kívánt helyre. Egy szabályt azért mindig tartsunk be.
Nem lehet csak úgy hiperül sebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még neki megyünk egy bolygónak, vagy egy szupernóvának. Aztán akkor jó éjszakát!
Zsebrádió!
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
A könnyű zenében vannak olyan pillanatok, amikor felbukkan egy-egy furcsa hangzás, vagy egy új hangszer, vagy egy új effekt, amibe időnként beleszeretnek a zenészek. Egy időben ez volt az autotune, amikor, tudjátok, amikor Cher úgy énekli a Believe című számot, hogy nem is ő énekli, hanem egy gép tekergetésével változtatja a hangmagasságát. És volt egy időszak, amikor a vocoder nevű effektet fedezték fel. És olyanok is szerepelnek benne, mint a Kraftwerk, de még Tupac Shakur is. Úgyhogy a mai ötödik zsebit a vocodernek szenteljük.
Itt a földön és külföldön.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül. Motto?
Ahhoz, hogy az emberiség ne olyan céltalan bátortalansággal bolyongjon a világban, mint az egyszeri vásárló az átrendezett közértben, kellenek iránymutatások.
A nap műtárgya?
Szex szimbólum. Ezért találtuk fel az atyai pofont, az iránytűt és a szex szimbólumot. E három alapkő az élet legzűrzavarosabb pillanataiban is úgy mutatja számunkra a helyes irányt, akár egy balatonfüredi viharlámpa. Különös tény, hogy az emberiség már azelőtt feltalálta a szex szimbólumot, hogy rájött volna, mire való, és hogy egyáltalán úgy hívják ezt a dolgot, hogy szex szimbólum. Kizárólag a régész társadalom slendrián munkamódszerének köszönhető, hogy a legrégebbi szex szimbólum mindössze 29.000 éves. De most komolyan, ki az Isten hiszi el, hogy egy borzecsettel ki lehet ásni bármit is a földből? Biztos van régebbi szex szimbólum is a föld alatt, csak nem ecsettel kéne a földgolyóbb is simogatni. Szóval, van nekünk ez a 29.000 éves dolnyi vestonicei Vénuszunk, amolyan csöcsös varos asszonyság, sok hasonló alkatú hölgyet lehet látni mondjuk Zalakaroson, ami két dolgot jelent. Egyrészt ez a forma örök, másrészt a dolnyi vestonicei kőfaragó úgy szerette a világot, ahogy van, a maga természetességében. És hiába kényszerült rá az ember annak idején, hogy legalább három fegyenc edzéssel felérő mamut vadászatokon vegyen részt, a 24.000 éves Willendorfi Vénusz is a tér minden irányába kerekedett, tán még jobban is, mint a dolnyi vestonicei. Ekkor az emberiség nem tudta, hogy ezek a faragványok valójában szexszimbólumok. Csak azt tudták, hogy ha ránéznek, akkor valami eszükbe jut, és nagyon nagy kedvük lenne azt csinálni. Vagyis a szexszimbólum hozzásegítette az emberiséget ahhoz, hogy ne csak párzási időszakban töltse be a lelkünket a szikrázó napsütés, hanem kedd reggel is, francos október ide vagy oda. Bár vannak örök formák, valami mégis változott a világban, mert az alig több mint 2000 éves milói Vénusz már sokkal korszerűbb, amolyan alakformált, ideális testtömegindexű verziója a szexszimbólumok hosszú sorának. Vélhetőleg a görög tengerpart meg a olimpiai kvóta miatt volt, hogy az úszógumi már 2000 évesen volt divat. A Vénusz születése, mint középkori szexszimbólum, már egy kifejezetten vékony dongájú hölgyet ábrázol, aki valamiért egy kagylóban áll. Műveltségi vetélkedőkön ilyenkor hozzá kell tenni, hogy egy Szent Jakab kagyló az, de nem kell megilletődni, egy sima fésű kagylóról van szó, ami máskülönben fokhagymás, petrezselymes, olívaolajon megsütve, tökéletes 10 órai bárkinek. Szex szimbólumok mindig is készségesen mutatták az irányt, ráadásul még a bruttó hazai össztermékre is hatással vannak, ha tényleg jók. Szintén különös tény, hogy szex szimbóluma mindenkinek van. Még a nagymamádnak is. Sőt, még a déd nagymamádnak is. Aki nem hiszi, járjon utána és kérdezze meg a nagyit. A déd nagyi vagy azt fogja mondani, hogy Carl Gable, vagy az, hogy Jávor Pál. A két férfinak közös ismertető jele, hogy különös ceroza vékonyságú bajsza volt, ami miatt a világ összes déd nagymapájának különös ceruza vékonyságú bajsza volt, hogy tetszenek a világ összes dédnagymamájának, amikor azok még nem voltak dédnagymamák. Sőt, a nagymamádnak meg vélhetően vagy a Magnum, vagy Bújtor István volt a szex szimbóluma. A Magnumnak irtózatos kefe bajsza volt, és kínosan szűk rövidnadrágban járt, amibe még a pólóját is betűrte. A Bújtor csöpi szerencsére nem így nézett ki, bár a pogány Madonnában a panyókára vetett vászonöltön skálakópos reklámsapkával picit fura volt, bár tény, hogy szerethető. A nagypapádnak viszont Farrah Fawcett volt a szex szimbóluma, akármit is mond. Ez azért biztos, mert minden nő Farrah Fawcett igyekezett lenni akkoriban, szőke hajjal, meg első ránézésre egy templomi harangra emlékeztető frizurával, ami kizárólag a fodrász 5 méteres körzetében volt képes megtartani a formáját. Istennek hála, Farrah Fawcett nagyon szeretett aerobikozni, és azt is nagyon szerette, ha közben lefényképezik. Így aztán minden jelenlegi nagypapának fiatal korában a szobája falán volt róla egy kép. De mielőtt bármelyik napközi hallgató azt gondolná, hogy akkor felnőtt korában szexszimbólum akar lenni, el kell mondjak valamit. A szexszimbólumokkal az élet mindig igazságtalanul bánik. Itt van ez a Farrah Fawcett, aki tényleg annyira szexszimbólum volt, hogy még a Charlie angyalaiban is játszott, sőt, akkora hatással volt az emberiségre, hogy például Magyarországon miatta kezdett el mindenki szerdáról csütörtökre virradóra görteszkázni, miközben azt se tudtuk, hogy mi az. Mikor ez a drága asszony elhunyt, pont aznap halt meg Michael Jackson is. És ahelyett, hogy minden egyes férfi ember a könnyeivel küszködött volna, mert valljuk be, hiányát még Kim Basinger is alig tudta felettetni, az egész világ a visszafelé menő emberrel volt elfoglalva. Ehhez képest kérem, a Liverpool ellen megadott lesgól igazságtalansági együtthatója a kanyarban sincs.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
Untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
California.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3 és...
Relax, don't do it. When you wanna go do it. Relax, don't do it. When you wanna come.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgass a sorok között!
Az ember azt gondolná, hogy a sakk az egyik legunalmasabb dolog a világon. Ehhez képest még rengeteg izgalmat tartogat.
Aki járt már fürdőben, biztosan látta, hogy a meleg vízben az úszósapkás bácsik egy vízen levegő sakkon csatáznak, és egy csomóan figyelik őket. Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk! Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak!
Amúgy már sokkal régebben is készítettek sakk automatákat. 1769-ben, vagyis több mint 200 évvel korábban, Egy magyar fickó, Kempelen Farkas, aki egy feltaláló volt, feltalált egy sakkozógépet, amit töröknek nevezett el. Ez egy nagy fadoboz volt, a tetején sakktáblával és az egyik oldalán egy török ruhába öltöztetett bábuval. Ezért hitták töröknek. Ez a bábu olyan ügyesen sakkozott, hogy folyton elagyabugyálta a kor legnagyobb sakkozóit. Például Napóleont, akit ezen kívül csak egyszer vertek el, Waterloo-nál, de akkor nagyon. Többen gyanakodtak rá, hogy valami csalás van a dologban, és igazából egy nagyon ügyes és nagyon kistermetű ember bújt el a dobozban, és ő mozgatja a bábut. De mielőtt ezt bebizonyították volna, a gép megsemmisült egy tűzben, úgyhogy sosem derült ki a turpisság.
Mama, ugye megmondtam, hogy visszamegy a bitcoin? És visszament.
A sakkot egyébként, mint egy csomó minden mást, az indiaiak találták ki. Csak ők csaturangának hívták. Persze nem ugyanúgy nézett ki a játék, ahogy ma ismeritek. Például, amit ma bástyának hívunk, az ott a harci szekér volt. És Indiában akkoriban azért a fiúké volt a főszerep, úgyhogy ők vezérnek nevezték a mi királynőnket. És ott nem futó volt, hanem harci elefánt. Mi más? Ha például azt hallod egy sakkparti közben, hogy Kripaja mered vahak matmaro, akkor ne próbáld meg kijutni az ellenfél elefántját, mert biztos, hogy belegyalul a táblába. De ha megtanulod a luzsini vagy a nimzó indiai védelmet, akkor a profikat is lenyűgözheted. De ha igazán jó vagy, akkor csak be kell vetned ellenük egy zsebcselt.
Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ.
Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Zsebrádió!
Híganyag, higany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
A magyarok csatáival kapcsolatban már régi Árpád honfoglaló magyarokról beszélek, van egy dolog, amiről beszélnünk kell, ez pedig, hogy miért kellett csatázni, és itt jön egy felnőtt kifejezés, amit majd felnőtten meg kell ismernetek, elég bénán hangzik, figyelj, üzleti modell. Árpád apánknak a honfoglaláskor elég sok gondja volt, mert egyrészt el kellett foglalni a hont. De hát ugye kellett is érni valamiből, és épp csak megérkeztek akkoriban, mi nem voltak kész az autógyáraink, meg a gázvezetékeink, városaink se voltak, sőt, tulajdonképpen semmink se volt, amiből élni lehetett volna, ezért hát, hogy úgy mondjam, kénytelenek voltunk kirabolni egy-két országot. Hát illetve sokkal többet. Ez volt az üzleti modellük. A péknek az az üzleti modellje, hogy főkel, dagaszt, kenyeret süt, aztán bejönnek a bódba a vevők, és megvásárolják a kenyeret. A magyaroknak meg az volt az üzleti modellje, hogy kirabolják a péket. Mondhatjuk persze, hogy ez sokkal takarékosabb, mert itt sokkal olcsóbb a kenyér. De ezt mindannyian tudjuk, hogy több ponton is aggályos. Csak a végére annyit szeretnék mondani, hogy nem egyedülálló ez a dolog, itt vannak, tehát nem kell szégyelkeznünk túlságosan. Itt vannak például a világ felfedező portugálok, vagy angolok, vagy spanyolok, akik egy ideig abból éltek, hogy valaki kiment a tengerre, és visszahozott valamit, halat, amit meg lehetett tenni. Ez a üzleti modell fejlődött. Oda, hogy valaki kiment megint a vízre, de nem jött vissza aznap, mert messzebb ment. Felfedezett és kirabolt egy dél-amerikai országot. Persze ezt ők úgy hívták, hogy felfedezték az illeti országot, és igen fejletnek látták az üzleti modelljüket, hiszen alacsony költségek mellett magas jövedelmet biztosított. Hát igen, arról, hogy hogy lehet félremagyarázni a dolgokat, és hogy mit jelent a politikai kommunikáció, esetleg majd később dumáljuk. Egyet mindenképpen szeretnék ide bigyeszteni a végére. Sok európai imádkozott, hogy a magyarok nyilaitól ments meg uram minket, mert rettegtek a kegyetlen rabloktól, akik időről időre betörtek az országukba. De mindenképpen tudnotok kell, hogy mi, magyarok, ugyanezt a kort úgy hívtuk a felfedezések kora.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.
We are the robots.